Sziasztok! Ez itt az Életre hangoló című műsorunk, és műsorunkat felvételről hallhatjátok. A műsort 2018. június 12-én vettük fel. Szeretettel köszönt benneteket a két műsorvezető,
Pap Judit
és Nagy Zsolt. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük ma esti vendégünket, Bombera Krisztát.
Sziasztok! Jó estét mindenkinek!
Nagyon örülünk, hogy Kriszta elfogadta a meghívásunkat, hiszen egy annyira sokszínű és gazdag tevékenységben aktív egyénről van szó, aki mind a televízióban, mind újságírás területén, mind a tudósítások területén tevékenykedik, illetve róla tudni kell, hogy bölcsész és jogász végzettségű is, és hogy több önkéntes tevékenységben, mint például a Hintalovon Alapítvány kurátoraként tevékenykedik, illetve az Igaz Gyöngy Alapítványhoz is kapcsolódik önkéntes tevékenységei révén, fiatal tinédzsereket oktat, vlogger oktatásban vesz részt, illetve jelenleg most a magyar fiatalokat érintő olvasásértésért is kampányol a The Chainsmokers-szel. Ezután a rövid felvezető után tényleg még egyszer nagyon nagy szeretettel köszöntünk, Kriszta.
Én köszönöm, hogy hívtatok.
És hogyha pár szóban így a műsor elején arról szólnál, hogy hogy érzed magad, hogy érkeztél ide a stúdióba, hogy vagy most így jelen közöttünk.
Nagyon köszönöm tényleg, hogy hívtatok. Nem voltam még itt, örömmel néztem körül a folyosón, meg beszélgettem veletek a műsorról, a hátteréről, arról, hogy kik hallgatják. Úgyhogy tényleg öröm, hogy itt lehetek veletek.
És a mai témánk, mint ahogy ezt már megszokhattátok, mindig érdekes és fiatalokat érintő témákat szeretnénk körbejárni. Ez a mai műsor alkalmával sem fog máshogyan történni. Ma azt a témát szeretnénk körbejárni, hogy mennyire fontos nektek fiataloknak a társadalmi szerepvállalás, mi az, amivel esetlegesen jobban rá lehetne titeket venni arra, hogy kimozduljatok a komfortzónátokból, és mi az, amivel esetlegesen motiválhatóak lennétek arra, hogy könnyebben és jobban oda tudjatok figyelni embertársaitokra.
Ez egy magas labda volt, amit most feldobtál a hallgatóknak, és szerintem a legfontosabb kérdések ma Magyarországon, egyrészt azért, mert nagyon-nagyon hiszek az utánunk következő generációban. Picit csalódott vagyok néha a sajátoméban, pedig nagy reményekkel indultunk neki, és szerintem nagy felelősséggel dolgozunk sokan ma is, mindenféle fajta emberek, mindenféle gondolkodású, hátterű, motivációjú emberek azon, hogy a közös jó, az valóban közös legyen, és jó, de nagyon szeretném, hogyha a fiatalok nem éreznék azt, hogy csalódottak abban, ahogy mi végezzük közös dolgainkat, úgyhogy jobb is ezzel nem törődni. Akkor nagy baj van, ha így gondolnák, úgyhogy örülök, hogy pont erről beszélgetünk, mert szerintem ez az egyik legfontosabb kérdés ma Magyarországon, hogy a fiatalokat mivel lehet arra rávenni, hogy magukat komolyan vegyék, és a közös dolgaikat.
Ugye egy nagyon színes szakmai életút áll mögötted, és ebben erősen kirajzolódik az, hogy te is nagyon nagy szerepet, illetve hangsúlyt fordítasz társadalmi felelősségvállalásra. Hogy alakult ez ki nálad, illetve miért ez olyan fontos terület számodra?
Biztos, hogy onnan jön, hogy a szüleim orvosok, édesapám sebész, anyukám pedig belgyógyász kardiológus, és úgy nőttem föl, nyilvánvalóan, mint minden orvos gyerek, hogy hozzánk akármikor be lehetett csöngetni, be lehetett jönni, ha valakinek baja volt, vagy problémája, akkor az minket bármikor megtalálhatott. Úgyhogy ez nekem egy közegem volt, hogy emberek, akik kiszolgáltatottak, vagy bajban vannak, azok hozzánk betérnek. És nagyon belém ivódott az, és pedig sosem beszéltünk erről, de valahogyan ez az én alap habitusom lett, vagy alapértékem, hogy az emberek egyenlőek. Mert ugye jött a fontos beosztású pártitkár még egykor a rendszerváltás előtt, jött portás, jött a sarki fűszeres, akkor még nem volt nagyon olyan maximum, akik GMK-ztak, vagy hogy hívták ezt még a mikorunkban, te talán
GMK.
Mindenféle fajta ember, és a szüleim, mivel a hozzánk fordulóknak baja volt, és kiszolgáltatottak voltak, pontosan ugyanolyan figyelemmel, ugyanolyan szeretettel és ugyanolyan szakmai felkészültséggel fordultak bárkihez, bármiféle különbségtétel nélkül. Nem kapott jobb elbánást a fontos ember, és rosszabbat az úgymond kevésbé fontos ember. És valószínűleg ez újságíróként is nagyon jót tesz, ez a fajta szabadság és tisztelet, és egy ilyen alapvető bizalom és szeretet bárki felé. akihez, aki az utamba sodródik, vagy akinek az útjába én sodródom, másrészt egy szabadságot ad, tehát nincs bennem egy szorongás, se erősebb, hatalmasabb közegben, sem olyan helyzetben, ahol valaki esetleg úgy nézne rám, mint a híres embere, nem szédítez meg, nem bolondít meg, nem torzítja az értékítéletemet, mert pontosan ugyanannyinak és ugyanolyannak tartom magamat, mint bárki mást. Úgyhogy valószínűleg ez a családi közeg, ez az otthoni indítatás volt az első, ami így belém ivódott gyerekként, és valahogy így maradtam. És jól jött a szakmámban végül, amit választottam.
Valószínűleg azért ez a családi indítatáson túl egy tudatosan menet közben alakított értékrend is lehetett.
Gondolod?
Nem, biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne, mert sok embernél tapasztalom, hogy tudatosan felvállalják azt, hogy nem hogy egyenlően bánnak mindenkivel, hanem még azokat próbálják támogatni, akikről azt feltételezik, vagy konkrétan tudják róluk, hogy mondjuk képtelenek kiállni saját magukért, és ezermillió okból, kezdve a családon belüli erőszak áldozataitól, az iskolai bullying áldozatokig, bárki irányába, és hogy én azt látom, és nekem ez ad például reményt, hogy az utánunk következőkkel nem lesz gond, hogy egyre inkább emelik fel a szavukat, és hogy rácuppannak azokra az internetes tartalmakra például, ahol ilyen dolgok ellen kikelnek magukból az emberek.
Olyan jó, hogy ezt mondod, mert azok a fiatalok, akikkel dolgozom, egyrészt, ahogy mondod, sokkal tudatosabbak és tiszteletteljesen bánnak másokkal is, mert ugyanezt várják el magukkal szemben is. Igen. Másrészt hatékonyabban segítenek sokszor, mint ahogyan mi egykor. Mi még vittük Erdélybe vonaton a kaját, aztán mentünk el segíteni ház körül, vagy megpróbálni felszólalni, meg petíciókat írni, meg élő láncot alkotni. Ők pedig applikációkat gyártanak, amivel azonnali segítséget tudnak nyújtani, olyan networköt csinálnak online, aminek a hatékonysága sokszorosa annak, amit valaha én önkéntesként vagy segítőként megélhettem, és ez szerintem én le a kalappal azok előtt, akik ebben ma fiatalként részt vesznek, mármint a közjóban.
És mit gondolsz, milyenek a mai fiatalok, hogyha egy pár szóban össze kéne foglalni, mondjuk arra gondolok, hogy mennyire nyitottak arra, hogy esetlegesen ők is hozzád hasonlóan a jövőben majd kiálljanak bármilyen fontosabb társadalmi dolgokért, vagy mennyire mernek ők a saját komfortzónájukon kívül mozdulni?
Sok szempontból nehezebb dolguk van, mint nekünk volt, sok szempontból pedig több a lehetőségük, amivel okosan élhetnek, és én bízom ebben. Én nagyon nem tartozom a károgó idősödők közé, akik azt mondják, hogy bezzeg a mi időnkben, nem ilyenek voltak a fiatalok, meg mi se ilyenek voltunk, de hogy nem. Szerintem bizonyos dolgok jelentősen és kardinálisan megváltoztak, főleg az internet miatt. Ugyanakkor a habitusunk, az értékrendünk, vagy az ösztöneink, vagy az érzelmeink, vagy az egymáshoz való viszonyulásunk az mégiscsak valamennyire talán univerzális, de visszatérve a kérdésed lényegére, nehezebb szerintem ma kapcsolatot teremteni, amiatt, hogy mindenki be van zárva a kütyüjébe. Ugyanakkor könnyebb ma kapcsolatot teremteni, mert a kütyű összeköt bármilyen kontinensen, bárkivel, akivel kapcsolatot akarsz létesíteni. Ez tulajdonképpen ezzel az egyetlen példával, ami egy ilyen ócska vaskos közhely volt, az ember mindig rá tud arra világítani, hogy mindennel úgy élünk, és úgy használjuk, ahogyan akarjuk, és ahogyan a lehetőségeink adják. Ami nekem például még egy dolog jutott eszembe, nagyon szimpatikus, hogy az a benyomásom, hogy a mai fiatalok, és most a tehetősebb, a tehetősön nem a gazdagokat értem, hanem a nem totál elesetteket, akik jóval többen vannak, mint a nem elesettek. Tehát a középosztálybeli fiatalok, gyerekek, akiknek van jövőjük, van iskolázottságuk, mint hogyha a materiális értékeket egy picit kevésbé tartanák olyan fontosnak, mint a mi vagy a szüleink egykor. Nem kell a nyaraló, meg a státuszszimbólum autó, ami a rendszerváltás után a gazdag ember szimbóluma volt, hogy milyen jellegű négy keréken gurul föl le a főváros utcáin, hanem az élmény, a tapasztalat, a mobilitás, a kapcsolatteremtés minősége, a minőségi étkezés. Egy csomó minden olyan érték, ami ugyanúgy pénzbe kerül, azért hangsúlyozom, hogy most nem az elesetekről beszélek, ugyanakkor belső értékeket jobban épít, vagy több ajándékot ad a személyiségnek, mint egy nagy ház, vagy egy nagy kocsi. És szerintem ez is egy ígéretes dolog, ez is egy ígéretes irány. Nem tudom, hogy igazam van-e. Nem merek általánosítani, attól mindig nagyon óckodom, hiszen nem tudok eleget.
Nekem ugyanilyen tapasztalataim vannak, tehát szerintem ez abszolút nem volt közhely, amit mondtál róluk, hogy a kütyükkel kapcsolatban. Én azt látom, hogy sokkal tudatosabbak az időgazdálkodásukkal kapcsolatban, és amikor jönnek ezek a, ahogy mondtad, ezek a károgok, akkor én azt gondolom, hogy ők valahol, tehát hogy velük van gond. Tehát, hogy ők megrekedtek valami olyan szinten, vagy olyan, szerintem furcsa elvárásaik vannak, amiken már a második generáció, sőt most már az alfák, most már a harmadik generáció lép túl, mert amit én látok, az, hogy igen, vannak a kütyük, ami mondjuk a szülők meg a nagyszülők szerint egy őrületes hülyeség, mert mindig azt a rosszabbet kell nyomogatni, és ahogy soha mondod. Nem vagy velünk. Csak azt felejtik el, hogy nekik a rosszabb az a kapcsolattartás a külvilággal.
Igen.
Tehát, hogy ők akkor is a rosszabbet nyomogatják, amikor a 4-es-6-oson ülnek, meg akkor is, amikor most azt hiszem Japánban vagy Kínában külön sáv van a telefonjukkal sétálók számára, hogy ne menjenek nekik a többiek. Zseniális, igen. Tehát, hogy nagyon, nagyon máshogy használják az idejüket, és nagyon, nagyon más jelent számukra a kapcsolódás a külvilággal. És én abszolút egyetértek azzal, hogy igen, egyfelől nehezebben teremtenek kapcsolatot, mert életben vannak zárva, másfelől viszont, amikor arra van szükségük, hogy valamit nagyon hirtelen megszervezzenek, akkor 2 perc alatt szervezik.
Pontosan.
Meg.
Nagyon hatékonyan.
Nagyon hatékonyak, igen. Igen. És szerintem azért erre a fajta erőre és hatékonyságra érdemes lenne odafigyelni. A másik meg, amivel abszolút egyetértünk, hogy én egy nagyon, nagyon érdekes kettősséget látok most azok között, a hallgatók között, akikkel én együtt vagyok, ők főleg Z-generáció most.
Tényleg, hát hármunk közül te vagy a legtöbbet.
Én egész nap, hála Istennek, én nagyon mázista vagyok, igen. Én köztük élhetek. És akik hozzánk járnak, vagy akiket én tanítok, ők az a fantasztikus emberek csapat. Tehát, hogy lehet, hogy ők nem úgy tanulnak, ahogy még mi tanultunk. Ők lehet, hogy nem fognak végtelenített, számukra teljesen értelmetlennek tűnő listákat bemagolni.
Igen.
De amikor mondjuk van egy rendezvényünk, ahol mondjuk szendvics vacsora van, és rendeltünk, nem tudom, 800 szendvicset, és abból megmaradt 200, akkor anélkül, hogy bárki bármit mondana nekik, fogják, mert ez megtörtént eset konkrétan többször, fogják magukat, és leballagnak a nyugati térre, így és van, ott a nélkülöző emberek között szétosztják, és halálosan boldogok tőle, hogy szétoszthatták, és mennyire jó volt, és akkor nem csak szétosztják meg, tessék, egyetek, hanem akkor, ha már ott vannak, akkor dumálnak is velük.
Hányszor láttam
és,
én is.
Igen, és jól érzik magukat, és élvezik, vagy például most, hogy volt egy óránk, aminek viszonylag laza volt a tartalmi kerete, és egy non-profit szervezetnek csinált 3 hónap alatt egy komplex kommunikációs kampányt, és élvezték, és imádták, pedig semmit nem kaptak érte, úgymond, de mégis halálosan boldogok voltak tőle. Tehát, hogy nekem csupa-csupa jó tapasztalatom van.
Szerintem nagyon fontos ebben, amit említesz, hogy ugye felnőttként is mennyire találja meg az ember a közös hangot. Mert ugye te is, ahogy már ismerlek, Judit, abszolút nagyon közvetlen és nagyon, nagyon a diákért lévő ember vagy. És ahogy a Krisztáról is így az interjú során olvastunk, és próbáltunk felkészülni így a szakmai életedből is, és az eddigi tevékenységekből, számomra abszolút a nagybetűs ember jött le. Tehát amikor hallgattam a TEDx-es előadásodat is, egyszerűen
pedig abban csak a negatívumokat
lehet,
emelt
hogy a negatívum,
magammal kapcsolatban.
De a negatívum is emberség és hitelesség. Én úgy gondolom, hogy beszéljünk akár fiatalokról, akár idősebbekről, nagyon könnyen megérzi azt a kommunikációs partner, hogy az egyén mennyire őszinten, mennyire hiteles abban a beszélgetésben, és hogy én úgy gondolom, hogy ez is lehet egy kulcs, vagy te mit tapasztalsz így, ugye elég sokat dolgozol fiatalokkal is, most is van egy fontos kampány is, amiről még szeretném, hogy mindenképpen szó essen így a beszélgetés során, tehát hogy te erről mit gondolsz, hogy mennyire fontos az, hogy hogyan szólítjuk meg őket?
Egyrészt, ha valami veszély, mégiscsak van abban, hogy az online térben többet kommunikálunk, mint személyesen, az egy érdekes technológiai dolog, az algoritmusok kérdése. A buborékba zárt homogén világok. Egykor, amikor elindultak akár a social media felületek, vagy még amikor, hát ugye én az internet születésekor már majd, hogy nem felnőtt ember voltam, akkor én azt reméltem, hogy a különböző emberek és a különböző társadalmi helyzetben lévő, különböző gondolkodású emberek többet fognak egymással beszélgetni. És ennek az ellenkezője történt meg. Egy házi bulin többet dumáltunk olyan emberekkel, akik elsőre akár nem voltak szimpatikusak, mert nagyon úgy tűnt, hogy nagyon mások, és a buli végére rájöttünk, hogy igenis van köztünk közös halmaz, és nem is rossz fej, csak azért, mert más a frizurája, vagy másképp dumál, vagy nagyon úgy tűnt, hogy mást gondol a világról. Ezt ma már sokkal nehezebb megcsinálni, mert nem is találkozunk vele, mert úgy van kialakítva az algoritmus, hogy azzal létesítünk kapcsolatot, aki ugyanazt gondolja mindenről, ugyanúgy öltözik, ugyanazt a zenét hallgatja, ugyanaz a politikai nézete, akármi. És ez szerintem egy nagy veszély. Tehát csak egyetlen olyan dolog, ami szerintem a személyes kommunikációban pont a komfortzónán kívül kerülés jelentőségét nem pótolhatja, az a beburkolódzás a biztonságos közegbe, hogy olyanokkal vagyok körülvéve, akik olyanok, mint én. Én ezt nem szeretem. Újságíróként, emberként is nagyon-nagyon szeretek odafigyelni. Tényleg alázattal és nagyon fókuszálva odafigyelni olyan emberekre, akik nagyon mások, mint én. És nem azért, mert én éppen szeretnék változni, vagy mert azt gondolom, hogy amit gondolok a világról, az nem jó, vagy téves, és akkor hát, ha valaki segít mást gondolni, hanem mert például ezen tudom tesztelni, hogy amit gondolok, az hiteles-e, releváns-e, jó-e, vagy tényleg át kell gondolnom az alapján, amit egy másképp gondolkodó világot, bármit másképp látó ember nekem elmond, és neki erre vannak érvei, az az ő hite, világa, világképe. Úgyhogy ez nekem nagyon fontos, hogy ezt ne felejtsük el az egymással való párbeszédet különböző csoportokból, de visszatérve arra, amit mondtál a hallgatóidról, miközben mesélted, hogy milyen csapattal vagy körülvéve az egyetemi közgazdászként, oktatóként, rögtön arra gondoltam, hogy milyen veszélyes az, hogy a digitális szakadékban azok, akiknek ebben nincs lehetőségük, nem olyan közegből jönnek, vagy nem kapják meg az oktatást, a lemaradása az ma sokkal nagyobb lesz, mint pár száz évvel ezelőtt egy jobbágy és egy király között.
Nagyon nyílik az olló.
Igen, nagyon. Igen. Nagyon. És hogy például, ahogyan az értő olvasást mondtad, amikor először, amikor ezt a szókapcsolatot hallottam, nem is teljesen értettem, mi az, hogy értő olvasás, mi az, hogy funkcionális analfabetizmus, mi az, hogy valaki el tudja olvasni, hogyha parancsszóra tanítónéni azt mondja, hogy olvas föl egy paragrafust, fiam, ami oda van írva, de egy szót nem ért belőle, mert soha olyan visszajelzést, olyan valódi gondolkodást és abban segítő eszközt nem kapott, ami ezt lehetővé teszi számára. És sokan azt mondják már, hogy a vagyoni különbségek azok kismiska jelentőségben ahhoz képest, amilyen a tudásbeli különbség jelentősége nagyon rövid távon. És ez az, amit nem szabad megengednünk, mert akkor a világ úgy szakad ketté, amit nem tudom, hogy hozunk be. És ez egy igazi, ez egy zéró összegű játszma, tehát egy olyan világban nincsenek nyertesek és vesztesek, ahol nagyon sokan csak vesztesek.
Nagyon nagy, ez egyik kedvenc témám, és én most az egyik legnagyobb kihívásnak tartom, hogy nem, hogy értő olvasás nincs olvasás. Nincs olvasás. Semmilyen tartalom elolvasása nincs.
Nekem... De már a vizuális olvasás is olvasás. Tehát gondolj bele, hogyha valaki csak egy vizuális tartalmat nem tud felfogni, elemezni, és valamilyen következtetést belőle levonni. Az olvasás az értés is.
Igen, de nem tudja, mert hiányzik hozzá az a fajta háttértudása, ami mondjuk ahhoz lenne nélkülözhetetlen, hogy megértsen mondjuk annak a, nem tudom, mémnek, vagy képi tartalomnak a hátterét.
Pontosan. És hogy értsék a hallgatók ennek a kiszolgáltatottságnak a jelentőségét. Aki funkcionális analfabéta, az nem fogja érteni egy élelmiszernél a leírását annak, vagy egy ruhánál a mosási útmutatót, vagy egy menetrendet.
Tehát például nálam az egyetemi oktatásnak nagyon tudatos része az, hogy olvasunk. hogy nekik tartalmakat kell generálni, hogy nekik anyagokat kell összerakni, aminek van eleje, közepe, vége, hogy azt egymást meg kell érteni, egymást kritizálni kell.
Tudod, mi ebben viszont a mi felelősségünk, akiknek fontos az olvasás, és az, hogy erre fölhívjuk a figyelmet, hogy hogyan csinálunk ehhez kedvet, vagy hogyan tudjuk azt átadni, hogy ez egy fontos
érdek. Mégis egy érdek, jó dolog.
Meg tehát, egy stratégiai érdekes kérdés, élet-halál kérdés. Hogyan tudjuk erre mi felhívni? Most, amikor az értő olvasás kampányt csináltuk, és a sztárjainkat, akik mellénk álltak, megkértük arra, hogy meséljenek el egy pár dolgot, bármit, ami így azonnal eszükbe jut az olvasásról és az értésről, nagyon sokuknak jutott az eszébe, hogy hogy utálták a kötelező olvasmányokat, és tették hozzá sokan, később, 10 évvel, akár 15 évvel később újraolvasván ugyanazt, hogy szerették.
Mert tehát, hogy csak a pillanat nem volt adekvált. És érteni
pontosan
fogja.
Vagy kedvet nem sikerült hozzá csinálni, vagy nem a megfelelő korban adták neki oda, vagy nem a megfelelő könyvet, és ez viszont mégiscsak annak a generációnak a felelősség, aki megpróbálja lenyomni épp a rossz könyvet, épp a rossz kor, épp a rossz módon a gyerek torkán.
Ez a most futó kampányotok ugye egy nagyon érdekes dolog. Mesélnél egy kicsit részletesebben magának az ötlet, tehát hogy honnan született az ötlet, illetve hogy mit lehet tudni erről az értő olvasó kampányról.
Pont innen, ahol most épp tartunk ebben a beszélgetésben, hogy hogyan lehet nekünk stratégiát váltani arra, hogy kedvet csináljunk olyasmihez, ami úgy egyébként nem jutna eszedbe, de fontos lenne. Ugye egy újságírónak eleve, és egy tanárnak, és egy rádióműsor készítőjének eleve kötelessége megpróbálni rávenni a közönségét arra, hogy ott maradjon, hiszen leláncolni nem lehet. Vagy úgy mondod, és vagy azt, ami érdekli, vagy elvesztetted.
Ez így van.
Ha mi egy jótékonysági kampányt szeretnénk csinálni, amiben egyrészt egy fontos ügyre szeretnénk fölhívni a figyelmet, ami most épp ebben a kampányban a United Way Magyarország stratégiai feladata partnerekkel, hogy pedagógusokat arra képezzen, hogy hogyan vegyék rá a gyerekeket arra, hogy szeressenek és tudjanak olvasni, akkor nekem ki kell találnom a módját annak, hogy hogyan tartsam ott azt, aki ezt még nem hallotta, vagy nem gondolná végig, vagy csak egy másodpercet szánna rá. És így találtuk meg a világ legnagyobb, és most éppen az egyik legjelentősebb, a fiatalok körében legkedveltebb amerikai DJ duót, a Chainsmokers zenekart Hollywoodban, ami meg ugye nyilván kötődik az én részben amerikai szocializációm. Én Amerikában, ha valamit nagyon tisztelek, és nagyon szerettem, és nekem nagyon fontos volt abban a 10 évben, amíg ott éltem, az, hogy úgy nőnek föl a legtöbben, megint nem akarok általánosítani, hogy kutya kötelességed visszaadni a közösségnek, amelyben élsz, amelytől sokat kapsz, és amelyben vitted valamire. Ha vitted bármire, akkor annak egy része az általad kiválasztott ügyi és közösségi. Ez egy axióma. Ez nem valami érdem, ezt vagy itt csinálod, vagy semmi nincsen. Egy önéletrajzban nincs olyan, hogy nincs egy olyan rovat, hogy közösségi vagy önkéntes munka. Nincs olyan önéletrajz. Legalábbis nem illik.
És hogy ez valahogy szépen működteti az egész rendszert.
Működteti a rendszert. Persze, ott sincs kolbászból a kerítés, nyilvánvalóan azért van az önkéntes munkának ekkora értéke, mert a szociális háló és ugye az európai jóléti társadalom hiánya ezt megkövetelte, tehát ennek vannak történelmi okai, amiből nem érdemes most belemenni. De például ez a DJ duo, ezek a csilliárdos fiúk Hollywoodban is rengeteg ügy mellé oda teszik magukat, a pénzüket, az idejüket, és pedagógusok vannak a családjukban, és azt mondják magukról, hogy ők a közoktatás termékei, mind a ketten egyetemet végeztek, és úgy éreztem, hogy egy olyan páros, akikre a világon több milliárd fiatal figyel, egészen másokból, csak azért, mert szereti a zenéjét. Mond valami mást, mint amit megszoktunk tőle, ami az, hogy töltsd le a legújabb számomat, hanem azt mondja, hogy köszönöm, hogy megtanítottak olvasni. Azért vagyok ma itt, azért lettem valaki, mert nem hanyagolták el a szüleim és a tanáraim az oktatásomat. És szeretném, ha ez nektek is fontos lenne. Köszönjük a figyelmet, jön a következő szám. Nekem ez már működik. És erre egy csomó magyar sztárt, közszereplőt és fiatalt is be tudtunk húzni. Úgyhogy megpróbálunk ilyen játékosan összekombinálni egy olyan összegyúrt struktúrát, amiben ügyet, forrást és szórakoztatóipart, showbizniszt kombinálunk. Most ezzel próbálkozom éppen.
És az ő részükről, amikor megkerestétek a Chainsmokers-t, mit tapasztaltatok? Tehát, hogy amikor elmondtátok nekik az ötleteiteket, hogyan álltok ez az egész kezdeményezéshez?
Nagyon szimpatikus volt nekik az, hogy nekünk nagyon fontos volt az, hogy ragaszkodunk Magyarországhoz. köszönjük a figyelmet, mi jöttünk Budapestről, és itt vagyunk most Hollywoodban, és az ügy, amire titeket szeretnénk behúzni, az egy Hungary nevű országban fog gyümölcsözni. És benne vagytok, vagy nem. Tehát nem globális ügyre kérünk, nem csak úgy általában valamire, nem a világ békéről van szó, hanem magyarországi magyar gyerekekről. És szimpatikus volt nekik valamennyire ez a mégiscsak ilyen hazafiú attitűd, és benne voltak, szerettek itt koncertezni tavaly a Szigeten, bírják Budapestet, bírják a magyarokat, és azt mondták, akkor legyen ez az első Amerikán kívüli kampányuk, amihez adják a nevüket.
Szuper. Szuper.
Én azt gondolom, hogy ha valahogy be lehet őket szippantani a fiatalokat, akkor így. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy ebben a pillanatban, hogy nem azt mondom, hogy akkor ez lesz a tananyag, és ezt fogjuk csinálni, hanem hogy rakjuk össze közösen, hogy ti mivel szeretnétek foglalkozni, mert nekem mindegy, hogy gyakorlatilag mit, mikor, sorrendben, hogy, és oda rakjuk a fókuszpontokat, ahova ti akarjátok, és azzal fogom foglalkozni, amit titeket érdekel abban a pillanatban.
Be vannak húzva.
Kész, és ott vannak, és akkor az az ő döntésük, és csinálják, és imádják, és nem akarnak hazamenni, és szerintem ez működni fog.
És hogyha még mellé egy élmény is társul, az meg ugye abszolút a pozitív érzést is meghozza magával.
Hát és ugye, amit kommunikációban tanultunk, és ebben valószínűleg egyetértetek ti is, engem megrázott, amikor már sok év újságírói munka után erre rádöbbentem, vagy hajlandó voltam elfogadni, hogy még a tényekhez, vagy az objektív valósághoz való viszonyunk, vagy akkor nevezzük például a tananyagnak, ami elvileg a tények és az alátámasztott tudományos, vagy társadalomtudományos információk halmaza, az ahhoz való viszonyunk is élményeken, sztorikon, narratívákon keresztül mélyül el. Élmény nélkül nem hiszed el még azt sem, hogy ami van, ami tény, ha nem kötődsz hozzá érzelmileg, akár pozitív, akár negatív érzelemmel, és nem mindegy, hogy rögzül valami pozitív vagy negatív érzelemmel. És ahogyan erről jutott eszembe, hogy te használtad ezt a szót, hogy ha tudunk hozzá élményt párosítani, pozitív élményt, példaképet, narratívát, akkor talán könnyebb behúzni motivációra is fiatalokat. Parancsszóra ők már nem csinálnak dolgokat. Nem, és tudod, mi a jó? Az a jó, hogy ez így van.
Nagyon helyes. Csabának hitelessé szerintem.
Hát meg a parancsolgatás helyett éljünk egymással úgy, hogy abban pozitív win-win tartalom van. Tehát nincs az életnek olyan területe, és most tényleg a hittantól az
igen,
enekari,
bárhol. Igen.
Ahol az élmény alapon tudod behúzni azt a tartalmat, ami nagyon különböző, jelentőségben is és tartalomban is, de a formában hozzá kell tenni azt a karizmát.
Így van.
Ugye nagyon sok rétű az az önkéntes tevékenység, vagy ilyen társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységeid, amiket végzel. Ez egy eléggé széles érzelmi palettát vonhat maga után. Gondolom, de ha nem jól gondolom, akkor nyugodtan javíts ki, hogy azért sokszor járhat nagyon nehéz, megterhelő érzésekkel is, hogy ezeket hogyan tudod a hétköznapjaid során elviselni, vagy hogy egyáltalán mennyire jellemző az, hogy bármilyen negatív, vagy nagyon nehéz érzéssel találkozol?
Ahogy öregszem, egy picit megtanultam magam jobban védeni, de nagyon sok évig hánykolottam a rossz érzésekben szupervízió híján. Tehát nem véletlenül, hogy például a segítő szakmákban van szupervízió. Vagy a hívő embereknek van kapcsolata hitbéli vezetővel. Engem szerencsére olyan emberek vesznek körül, a családtagjaim, barátaim, akik évtizedek óta azonosak, tehát nem változnak körülöttem, és szeretett közösséget jelentünk egymásnak, az is egy nagyon fontos megtartó erő. De sok csúnya démonnal küzd az ember, ha elolvassa egy peranyagát annak, hogy hogyan kínoznak meg otthon egy 3 éves gyereket a saját szülei, csak hogy mondjak egy konkrét példát a jogi egyetemi tanulmányaimból. Tehát azért arra fölébred az ember éjszaka, és hánykolódik tőle.
Igen, ezt a kérdést azért is szerettem volna feltenni, mert ugye nagyon, tehát tudom, hogy neked nagyon fontos szerepet tölt be az életedben a családok, illetve a családok védelme is, és a bántalmazott gyermekek kell kapcsolatos védelem is, hogy ugye ez egy eléggé nagyon nehéz terep, és nagyon sok nehézséggel találkozhatsz ezeken a területeken, de hogy akkor ezeken a területeken is ott tudsz lenni segítőként, vagy bármilyen jellegű kampányban tudtok csatlakozni, ami erre felhívja a család fontosságára a figyelmet?
Hazudnék, ha úgy tennék, mint hogyha ezekben az ügyekben én olyan szakmai mélységben részt vettem volna, mint azok az emberek, akiket rettenetesen tisztelek. Például annak a szervezetnek, a Hintalóan Alapítványnak a vezetője, Gyurkó Szilvia gyerekjogász, akinek én csak a kurátora vagyok, és valamennyire az advokálója, megremélem, hogy a barátnője, de végtelen nagy tisztelője. Tehát ők azok, akik pereket, ügyeket, szupervíziókat, pszichológusokat, orvosokat, gyámhivatalokat napról napra szívós apró munkával kezelnek, gyúrnak, és próbálnak egyről a kettőre jutni ilyen családokkal, ilyen gyerekekkel. Igen, azt hiszem, hogy mivel egész életemben a kiszolgáltatottság kérdései és problémaköre érdekelt a legjobban, ezért annál nagyobb kiszolgáltatottságot nem tudok elképzelni, mint egy mindenben ártatlan, védtelen gyerek sorsa és fájdalma, aki senkinek nem vétett semmit, és mégiscsak fájdalmat kap. Tehát nem, most nem akarom dramatizálni, de hát az ember tényleg kirázza a hideg, ha csak erre gondol, hogy egy gyereknek, akinek csak az óvás, a védelem és a szeretet járna az élettől, mi jut. Úgyhogy ez is egy közös kötelességünk, mindenki csinálja benne a maga kicsi dolgát, én is csak kicsit.
És hogyha mondjuk ki kellene emelni így e közül a sok tevékenység közül egyet, amivel foglalkozol, ami leginkább a szívügyed. Lenne olyan, amit mindenképp, vagy igazából mindegyik?
Egyébként tudod, mi az érdekes? Pont kérdezték tőlem egy interjúban ugyanezt tegnap, és ma pont erről beszélgetünk, és pont ezt vetetted föl te témának, ennek a beszélgetés alap témájának, a következő generációval való bármilyen fajta kommunikáció és kapcsolatteremtés. Ez most egy általánosabb válasz, mint amit kérdeztél volna. Nem akartam egy ügyet kiválasztani. De ha megnézem azt, hogy mikkel foglalkozom, azt vettem észre, hogy fiatalokkal bármilyen módon, és jól vagy rosszul, hatékonyan, nem hatékonyan, ügyesen, nem ügyesen, értőn vagy nem értőn, de próbálkozom hidat építeni, átadni azt, ami még a mi életünkben szerintem, meg a mi szakmánkból, meg a mi hozzáállásunkból érdemes és érdekes, és ne dobják ki a kukába, mert megéri belőlünk megtartani, nekünk megtanulni kell tőlük. És ezt a saját gyerekeimtől, mégiscsak egy kétgyerekes családanya vagyok, minden nap megkapom és megtanulom. Pont mondtam valahol, hogy a fiam volt az egyik legviccesebb, amikor kérdeztem tőle, hogy mi volt a suliban, és mondta, hogy akkor átdobna egy YouTube videót, hogy hogy kell egy kamaszt kérdezni, mert ez nem jó irány. Tehát ez zsákutca, ő erre most azt válaszolná, hogy semmi. Semmi nem volt a suliban. Úgyhogy mindig tanul az ember a fiataloktól.
Én azt látom, hogy a fiataloknak elképesztően nagy igényük van, és belső indítatásuk arra, hogy ők szembesüljenek a valódi valósággal. Tehát most például konkrétan arra gondolok, hogy én a Pótvalenki Freskó falunak vagyok a jószolgálati nagykövete, az egyik, ami egy elképesztő megtiszteltetés, tehát egy fantasztikus alázat, és oda rendszeresen szoktam vinni Pestről a nagyjából középosztálynak tekinthető, nem nagyon jó módon, de nem nélkülöző fiatalokat, és odafele még csak-csak csivítelnek, de visszafele Bódvalenkétől Budapestig néma csönd van.
Amikor olyan szép csönd és béke van otthon, mert a gyerek olyan jól el van, és én meg ütöm a számítógépet, csinálom a munkámat órák óta, és olyan béke van, akkor ők a telefonjukat nézik éppen, ahelyett, hogy vagy velem beszélgetnének, vagy elmentünk volna valahova együtt. Úgyhogy az, hogy a gyerekek sokszor be vannak zárva a géppel, mi pedig közben csinálhatjuk a magunk önző dolgait, mert addig is béke van, mint régen, amit tévére mondták, hogy az a elektromos pásztor, az eltávolít minket, tehát hogy csak a kérdésem, hogy itt szeretjük eléggé a gyerekeinket, foglalkozunk-e velük annyit, amennyit elvárnák, mert akkor lehet, hogy többet mennének, kommunikálnának egymással is, önmagukkal is, és olyan társaikkal is, akik a saját komfortzónáikon kívül van, ha mi megtennénk azokat a párbeszédeket, azokat a lépéseket, amit olyan könnyű megsporolni, mert soha rengeteg más dolgunk van saját magunkkal.
Ott a pont.
És hát így a műsor vége fele közeledve, azért még van pár percünk, de hogyha ilyen pármondatos üzenetet kellene megfogalmaznod, vagy közvetítened így a fiatalok felé, mi lenne az, amit így útravalóul adnál nekik?
Olvastam most pont egy könyvet, ami erről szólt, hogy mi az életüzenet, mi nem a 42, nem tudom, olvast-e bárki a Galaxis Uti Kalauszt, abban volt az életértelme a 42, ami nyilván egy vicc. Abban volt egy ilyen gondolat, hogy nem szabad elfelejteni minden nap újra dönteni. Ami annyit jelent, hogy a felülvizsgálni mindazt, amit önmagaddal kapcsolatban, vagy a világgal, vagy a gondolataiddal axiomatikusnak gondolsz. Rendben van-e úgy, ahogyan most hiszem, hogy van? És meg lehet nyugodni sokszor, hogy igen, ma is pont úgy döntök, mint tegnap. De ha az ember frissíti, ahogyan mondtad, a kritikai gondolkodással önmagát, önreflexiót tart, tükörbe néz, ő teszteli a saját gondolatvilágát és a saját kényelmét olyan emberek tükrében például, akik másképp látják őt, vagy más gondolatokkal, más látnak a világról, más élethelyzetben vannak, akkor nem felejtünk el élni, szerintem. És talán ez az egyetlen dolog, ami nagy kihívás és nagyon fájdalmas, mindig újra dönteni, hogy rendben vannak-e a dolgaim úgy, ahogy vannak, és jól csinálom-e. De nem szabad elmulasztani, mert akkor beletesped az ember abba, amiben beletespedni semmiben nem érdemes.
A kulcsa azt gondolom, hogy ennek az üzenetnek az volt, hogy merjenek. Tehát a bátorság. És ez viszont azt gondolom, hogy életkortól különben független.
Pont amikor beszélgettünk telefonon, erről beszéltünk, hogy ez mekkora üzenet, hogy ne féljetek.
Így van.
Ne féljetek. És akkor ennek pont-pont-pont. Sem magatoktól, sem mástól, sem másik embertől, sem újra dönteni. Ne féljetek ugyanazt dönteni. Akár ugyanazt. Például a lojalitás, a kitartás, az alázat, a szívosság, az a döntéshelyzeteknek, ugyanannak a döntésnek a sorozata. Tehát ez csak a szabadságnak a kulcsa, nem félni talán. De hát azért ennél még egy fontosabban, ami a szeretet, de az meg egy másik beszélgetés témája talán, meg valahol összefügg.
Igen, abszolút összefüggnek szerintem. Tehát, hogy, és ugye ne féljünk, tehát, hogy ne féljen az ember szeretni másokat, ne féljen bizalmat adni, és valahol...
Meg ne féljen magát is szeretni.
Ezt szerettem volna pont mondani, mert hogy sokszor ugye pont azt felejtjük el, hogy annyira meg akarunk felelni mindenkinek magunk körül, hogy igazából ebben a nagy megfelelési kényszerben pont, hogy saját magunkat, és ezáltal mondjuk a saját vágyainkat, saját álmainkat is elhagyjuk ezen az úton.
Pont egy beszélgetés volt, amiben egy olyan érdekes ajándékot kaptam én is, mert valahogy arról kérdeztek, hogy amikor mély ponton vagyok, akkor abból hogy jövök ki. És ösztönösen azt válaszoltam, és így is van, hogy olyankor mindig azokra az emberekre gondolok, akikkel dolgozom, akik elképesztően sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint én, bármilyen szempontból. A mellettem ülő beszélgetőtársam pedig azt mondta, hogy amikor én mélyponton vagyok, akkor én mélyponton vagyok. És akkor én mérges vagyok, szomorú vagyok, és én ezt megélem, és hagyom magam nem jól lenni. És úgy elgondolkodtam, hogy tulajdonképpen ez is igaz. Tehát, hogy van az ember néha nem jól, én olyankor túl hamar elszégyellem magam, hogy másnak mennyivel rosszabb. Ez sem biztos, hogy jó dolog. Lehet, hogy ebben is újra kell dönteni.
Pont ma beszélgettem valakivel, aki azt mondta, hogy ő most nagyon-nagyon az élete nagy gödrének a legmélyén van, és hogy ő nem biztos abban, hogy ő abból ki fog tudni kelni, és akkor mondtam neki, hogy nő egyébként az illető, és mondtam neki, hogy én viszont teljesen biztos vagyok benne, hogy te ebből a gödörből ki fogsz tudni mászni, mert ez nem gödör. Tehát egy 3 gyerekes anyuka vagy, és tudod, mi lenne a gödör? Az lenne a gödör, hogyha a gyerekeiddel gond lenne. Az gödör lenne. Az összes többi, az lehet, hogy gödörnek látszik, de max csak, mintha lelépnél a járdáról, és kificamítanád a bokádat, az nem gödör. Mondjuk én, ahogy ki szoktam jönni ezzel a mélypontból, az az, hogy akkor annyi mindenkinek lehet a környékemen segíteni. És akkor, amit tőlük visszakapok szeretetet, az engem automatikusan följebb rak egy-két emelettel mindig, és akkor...
Igen, ez egy olyan érdekes dolog az önkéntességnek is, meg a segítő szakmáknak, meg általában az empátiának a nem egyirányúsága. Ez egy mindig kétirányú dolog, és mindig egyenrangú. Amikor valakinek segítesz, pont ugyanannyit kapsz tőle. mint amennyit ő gondolja, hogy éppen abban a helyzetben látványosabban rád szorulva neki segítettél. Az egy életen át elkísér az az élethelyzet, amiben a másiktól valamilyen ajándékot, csomagot kaptál. És ezek pont ettől horizontálisra teszik a viszonyokat. Ami nekem nagyon fontos dolog, az egyenlő viszonyok.
Illetve így most már tényleg a műsor vége fele, annyit szeretnék még mondani, hogy ne is, tehát hogy ne felejtsetek el dönteni sem, és ezzel kapcsolatban egy, úgy szintén egy gondolat jut eszembe, hogy ugye a boldogság ez egy, nem egy fő nyeremény, amit valaki megnyerhet, vagy éppen elveszíthet, hanem hogy egy boldogság az egy döntés. Én eldöntöm, hogy igenis a nehézségek és minden olyan negatívum ellenére, ami az utamba jön, én igenis fölállok, és szeretnék boldogan élni, boldog lenni, és ahogy Kriszta szavai is csengtek, ti is próbáljatok meg minél inkább nyitni, kimozdulni a komfortzónátokból, odafigyelni egymásra, odafigyelni azokra, akiknek segítségre van szükségük, lássuk, halljuk meg egymást, és segítsük egymást egy jobb világért.
Sokkal szebb így az élet megéri.
Sokkal jobb.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Kriszta, hogy eljöttél.
Köszönöm,
hogy jelenléteddel emelted a műsorunk színvonalát, és mindkettőnk nevében nagyon sok sikert és jó egészséget kívánunk a jövődre vonatkozóan.
Nektek én is, és a műsorotokhoz is, és gratulálok, és köszönöm.
Köszönjük mi is, búcsúzik a két műsorvezető.
Nagy Zsolt.
És Pap Judit. És még egyszer köszönjük, Kriszta. Két hét múlva jelentkezünk, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
Sziasztok!
Életre hangoló. Fiataloknak szóló műsor tabuk nélkül. Pap Judit és Nagy Zsolt műsorát hallották.
Fiatalkorunk átmenet a gyermekkorból a felnőtt létbe. Gyermeki naivitással, de rengeteg kreativitással és lelkesedéssel lépnek be a diákok a nagybetűs életbe. De mindezt hogyan teszik? Milyen gondolatok, nehézségek, problémák kísérik őket ezen az úton? Ki áll melléjük életük legnehezebb és egyben legfogékonyabb szakaszában? Fiataloknak szóló műsorainkkal szeretnénk kortársaik tapasztalataival segíteni őket. A nekik szóló tartalmaink már honlapunkon is elérhetőek. Látogassanak el a Mária Rádió honlapjára, s kattintsanak az életvezetés menüpont alatt található ifjúság csempére az újabb és újabb hanganyagokért. www.mariaradio.hu